Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kéthetes tűzszünetet jelentett be este Iránnal Donald Trump. Erre az időszakra az Egyesült Államok felfüggeszti a bombatámadásokat, míg Irán megnyitja a Hormuzi szorost. Az amerikai elnök előzőleg még egy teljes civilizáció elpusztulásával fenyegette meg az éjszakától kezdődően az országot, amivel a megegyezésre szabott határidő közeli lejáratára figyelmeztette a teheráni vezetést. Donald Tusk lengyel miniszterelnök az ex-közösségi portálon bírálta Orbán Viktort, reagálva a Bloomberg hírügynökség által megszerzett telefonos jegyzőkönyvre, amelyben a magyar kormányfő és Vlagyimir Putyin orosz elnök egy tavaly októberi telefonbeszélgetését rögzítették. A rövid hívás alatt Orbán Viktor egy egérről és oroszlánról szóló Ezópusz mesével is illusztrálta a két vezető kapcsolatát, amelyen Putyin hangosan felnevetett. A beszélgetés témája a végül meghiúsult budapesti amerikai-orosz csúcs találkozó előkészítése volt. Igaz, beszéltem Putyinnal a háború befejezéséről és egy csúcs találkozó megszerezéséről, te mit tettél a békéért, reagált Tusk megnyilvánulására a magyar miniszterelnök. A jövőben is folyamatos lesz a stratégiai együttműködés Magyarország és az Egyesült Államok között, jelentette be a miniszterelnök az amerikai alelnökkel tartott tegnapi tájékoztatón. Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban arra hívta fel a figyelmet, hogy 35 éve nem járt amerikai alelnök hazánkban. Szólt arról is, a védelmi és űripari területen is megerősítették az együttműködést. J.D. Vance arról beszélt, az energiaválság Európában valós probléma. Szólt arról is, Orbán Viktor győzelmére számít a választáson, de bárki is lesz Magyarország új kormányfője, az Egyesült Államok kész együttműködni vele. Európa egyszerre küzd pénzügyi és energiaválsággal, és a szabadság szerető amerikai és magyar népnek együtt kell megküzdeni a nyugati civilizáció válságaival, jelentette ki a kormányfő. Orbán Viktor az MTK Sportparkban a Magyar-Amerikai Barátság Napja című nagygyűlésen a közelgő választásra utalva azt közölte, az egyik út a betagozódás, a függetlenség elvesztése, míg a másik út a szabadság világa. Hozzátette, a nemzeti kormány győzelme esetén elindulhat egy európai visszafoglalási mozgalom, amellyel a patrióta erők vehetik át az irányítást. A nagygyűlés résztvevőit telefonon üdvözölte Donald Trump amerikai elnök. Stratégiai űr- és védelmi ipari megállapodásokat írt alá amerikai cégekkel a 4IG. A magyar vállalat megállapodás kötött a Northrop Grumman amerikai haditechnikai céggel, Magyarország saját műholdprogramjának a 26-nak a részeként. Az űripari projektek mellett a drónelhárítási rendszerek, a fejlett fegyvertechnológiák és a precíziós irányító rendszerek területén is közös programokat indítanak. A portfólió gazdasági portál szerint a 4IG és a Northrop Grumman közötti megállapodáscsomag több százmillió dolláros. Az amerikai L3Harris Global Communications-el és vezető amerikai kis műhold platform gyártó Apex vállalattal is kötöttek megállapodást. Az ukrán-magyar határszakaszon 4951-en jöttek tegnap, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MT-t, a rendőrség 15 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Összesen 26 balatoni vasútállomás megállóhely épülete és közvetlen környezete újulhat meg, 15 az északi, 11 a déli parton, közölt az Építési és Közlekedési Minisztérium az MT-vel. Erre hazai költségvetési forrás és Európai Uniós támogatás igénybevételével van lehetőség. A többi állomás esetében is tervezik ezt, de még zajlik a közbeszerzési eljárás. Többszörös csúcs döntést hozott az elmúlt hónap a hazai flotta klímabarát megújításában, közölte a Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. Márciusban a valaha volt legtöbb tiszta és csendes gépjármű kapott zöld rendszámot, 4257 kizárólag elektromos hajtású gépkocsit szereltek fel világos zöld hatósági jelzéssel. A bővülés a kifutóban lévő vállalati támogatási program következménye. Már több mint 610 ezeren véglegesítették a személyi jövedelemadó bevallásukat, abból az 5 millió 600 ezer adózóból, akiknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal idén is elkészítette a tervezetet. A bevallási határidő május 20-a, de akinek adó visszatérítés jár, annak érdemes minél előbb elfogadnia vagy kiegészítenie a tervezetét, mert a NAV a beérkezéstől számított 30 napon belül utalja a pénzt. Végül az időjárásról. Gomoly felhők képződnek, amelyek délután szétterülve erősen felhős időt okoznak majd. Estig csapadék nem valószínű, az északi a szelet sokfelé élénk, többfelé erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet majd délutára 11-13 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Lefagyott a szív, megfeszül a váll. Ez nem a szabadság, ez kopár magány. Gyere vissza hozzám, tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél. De nem csak álmodtad azt, hogy idáig eljött. És a fejedben fütyül a szél, ott a dallam legbelül, amit kerestél. Mm.
Nyisd meg az eget, ne csak a vihart, visz a nagy folyó, jó, 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 a végtelenbe hajt, lehet, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél, de nem csak álmodtad azt, hogy idáig eljöttél, lehet, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél, ott a dallam legbelül, amit kerestél. A fejedben fütyül a szél, de nem csak álmodtad azt, hogy idáig eljöttél. Lehet, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél, ott a dallam legbelül, amit kerestél.
Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, a mai adásban dr. Gebei Sándorral, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával, az MTA doktorával beszélget Klész Beáta.
Bercsényi ezzel a 4 beterjesztett ponttal szemben 25 pontban tulajdonképpen visszautasítja ezeket a dolgokat, tudnék, már is emlegeti azt, hogy itt külső hatalmak garanciájával lehet megegyezni, és a külső hatalmak az legyen Anglia, legyen Hollandia, akkor még nem így hívják, hanem Egyesült Tartományok, és Lengyelország, de még Velence is szóba jött, tehát külső országok, és a király természetesen föl van háborodva, hogy egy belügybe külső, nem tudom, hatalmakat bevonni, hát ez nem lehetséges. Hát ilyen nincs, hogy az alattvalókkal, nem tudom én, paktál és tárgyal ezek a külső hatalmak. Hát ez lehetetlenség. Úgyhogy néhány nap múlva felálltak és elhagyták. Igen ám, csak a Rákóczi seregek megint hol portja, hol pedig nagyobb csata eredményeként látványos sikerek vannak, és össze kellett még egyszer ülni. Összeültek augusztusban is, de augusztusban a helyzet egészen, megint gyöngyösen, nagyon-nagyon nagy probléma jelentkezett, mégpedig az, hogy 1704. július 8-án Gyulafehérvárat erdélyi fejedelemé megválasztották. Az ő előzetes engedélyét kikérve. Tehát Erdélyből egy delegáció jön, hogy azt a felkelést, amelyet irányít Rákóczi Magyarországon, ugyan ezt a felkelést Erdély országban is vezesse. Nem véletlenül emlegetem, hogy Magyarország meg Erdély ország, mert ez a kettősség az 1704-es augusztusi gyöngyösi találkozáson már áthidalhatatlan problémát jelentett. Hogy-hogy a király engedélye nélkül erdélyi fejedelemmé választani egy lázadót, egy összeesküvőt? Tehát megszakadtak természetesen most is a tárgyalások, igaz, hogy most nem néhány nap után, hanem azt hiszem 2 hónapig győzködték egymást, de ott volt az angol, és ott volt a holland követ, ott volt a Stepney, meg ott volt a Bruinings, és sem mindegy a közvetítők, mit mondtak, mit nem mondtak, hol Bécsbe szaladtak, nem tudom, jelentették, hogy mi történt itt Gyöngyösön, hol Pozsonyban, tehát lehetetlenség volt összehozni és összefésülni az ellentéteket. Mert az erdélyek úgy gondolták, hogy egy fejedelmet választottak, akkor a fejedelem mellett van a helyük. És kéretlenül, hivatlanul ott voltak már a gyöngyösi második találkozón. Úgyhogy ez nagy felfordulást okozott, és ez megint a megegyezést és kiegyezést nem tette lehetővé. Nem véletlenül emlegettem azt, hogy felkelés. A király szempontjából mindenféle fajta megmozdulás az felkelés. A Rákóczi oldaláról pedig nyilvánvaló, ugye, a szabadság, elvesztett szabadságjogoknak a visszaszerzés. Milyen szabadságjogokat veszített el? 1687-es országgyűlésen, pozsonyi országgyűlésen Lipót több dolgot is kisajtolt és kikényszerített a magyar országgyűléstől. Mégpedig tessék végig gondolni azt, hogy 1686-ban Buda felszabadult, 1687 a második Mohácsi csata, 1687 Eperjesi vértörvényszék. Egy megfélemlített ország és háború közepette lévő ország képviselői jöttek össze Pozsonyba. Természetesen csak azoknak a vármegyéknek a képviselői jelentek meg, akik már felszabadultak a török hódoltságból. Na de hát az ország kétharmada még mindig. Igen. Azok nem vettek részt. Erre fel Rákóczik ugye azzal operálnak, hogy hát nem volt ott az egész ország, hát miféle országgyűlés ez? Hát az országgyűlésen ott kell lenni, minden vármegyének. Hát ott nem volt. Ez az egyik sérelem. A másik sérelem pedig az erdélyi fejedelemségnek a dolga. Engem megválasztottak erdélyi fejedelem, akkor tessék elismerni. Hát olyan nincs, mert mindig a király jóváhagyása kellett hozzá. És még egy nagyon fontos dolog volt, Jeruzsálemi Endre, 1222-es aranybulájának 31. paragrafusa eltöröltetett, vagyis az ellenállásnak a joga. Mert ha a király megsérti a magyar alkotmányt, akkor a nemesség büntetés nélkül, stb. És fegyveresen is tiltakozhatnak. Ez az egy 87-es ország eltörölte. Hát ez akkor hogy? Ez kikényszerített volt, ez egy oktrojált törvény volt. Most akkor tessék ezeket visszaállítani. És akkor a király Lipót, hát ez ilyet, hallatlan, hogy mit merészelnek ezek az alattvalók. Na most 1705-ben május 5-én meghalt Lipót. És még ez is nagyon-nagyon fontos, hogy ezen az országgyűlésen, a pozsonyi országgyűlésen meg koronáztatta a 9 éves fiát magyar királynak, de nem csak úgy, hanem annak az egyenesági leszármazottait is. Vagyis örökös, a Habsburg dinasztia, a Habsburg család örökösen biztosította magának a magyar királyi címet. Természetes, ott van a nádor, ott van az érsek, ott vannak nagyon sokan, akik közvetlenül lojálisak magával a királyi udvarral. Na de hát ezt hogy lehet elfogadni Rákóczék szempontjából? Tudnélik 1298-tól a királyválasztás mindig megejtett, ugye a procedúrának megejtett szakasza volt, és miután megtörtént a választás, csak utána történhetett a koronázás. És most nincs, eltűnt a királyválasztás. Hát ki választotta meg Lipótnak a fiát, hát első Lipót Józsefet? Választotta. De a Magyarországgyűlés nem választotta meg Rákóczik felfogásában, mert az 1787-es országgyűlés az egy illegitim országgyűlés volt az ő felfogásában.
Most az egy dolog, hogy a Rákóczi felfogás, de mondjuk, hogyha egy országnak tényleg mondjuk a töredéke vármegyék képviselői jelennek meg, most nem tudom, egy harmad, az igen, akkor eleve most érvényes, nem érvényes, azért beszéltünk erről ugyanúgy, mint most egy kétharmados elfogadás. Tehát, hogy most nem, tehát, hogy most, hogyha nem tudom, most mondok egy számot, 25-en kell, hogy részt vegyenek, de ebből mondjuk 8 vesznek részt, most az a 8 hogy szavazhatja meg a komplett ország sorsát?
Nem kell tőlem kérdezni, de tény, hogy Rákóczik ugye eleve, ez egy illegitim országgyűlés, az illegitim országgyűlésnek a végzései az illegitim törvények. Azok nem törvények. Mi a megoldás? Az a megoldás, hogy tessék visszaállítani a királyválasztást, és majd akkor, ha a királyválasztáson első Józsefet megválasztjuk magyar királynak, akkor és megkoronázzuk, akkor majd hivatalos. De addig, míg ez nem történik meg, addig első József Magyarországon nem király.
Tehát Lipót halála után...
A fia. Első József.
Igen, de akkor tulajdonképpen nem fogadták el? Tehát nem fogadták el törvényes uralkodónak?
Rákóczik soha nem... Levelezés azért folyt természetesen. Mindig császárnak titulált. Az rendben van. Az a császárság dolga. Német-római császárságnak a
jó,
dolga.
De nem magyar király.
De nem magyar király. Soha le nem írták, hogy magyar király. Amikor a lehető válságosabb időszakába érkezett a Rákóczi szabadságot, ez 1711. január 31-én megírt levélben sem magyar király. Szó nincs róla. Tehát ő mindig csak császár őfelség.
Az előbb ugye ezt felhoztam, ezt az országgyűlések, csak arra lennék kíváncsi, hogy miben kell látni a különbséget. Tehát mitől országos egy gyűlés, igen, és mitől országgyűlés.
Tehát az országgyűlés összehívásának ugye a feltétele az, hogy a király vagy akadályoztatása esetén a nádor hívhatja össze. És akkor ki kell küldeni a meghívókat, annak rendje módja szerint az országgyűlés megnyitása előtti intervallumba, és akkor a képviselők megérkeznek, azok nem átvilágításon, de ugye a megbízó levelüket ellenőrzik, minden, és akkor alsóház, felsőház. Az alsóház az mindig ugye testületnek kiküldött meghívót kapnak, tehát a városok például, akár a hajdúvárosok, a jászok, kunok térsége, a szabadkirályi városok, stb. Az alsó papság is, ugyanígy. A főnemesek, meg a főpapok, azok személyre szóló. Na és így két ház, ugye összeül, és akkor külön tárgya az alsóház, külön a felsőház, akkor fölírat a királyhoz, a király visszaír, stb. Oda-vissza alapon tisztázzák még meglévő különbségeket. Na most, tessék mondani, hogy ha király első József, ő természetesen ebből nem engedte, ilyen nincs, az országgyűlés engem megválasztott, és akkor itt van Rákóczi, és akkor összehív Széchenybe országgyűlést. Uh-huh. Hát neki erre nincs jogosítványa. Uh-huh. Országos gyűlést. Uh-huh. Országos ügyekről tárgyalnak ott, 1705-ről van szó, 1705, és országos gyűlés. De a nevében is, és hogyha a latin kifejezéseket ugye emlegetjük, akkor abban a pillanatban kiderül a különbség is. Ugye a hivatalos országgyűlés diéta, ez pedig conventus generalis.
Na mint most, egy ilyen általános...
Általános gyűlés, országos gyűlés, közgyűlés, hogy azt lemondjam, tömeggyűlés, mint ahogy az, igen, a jogtörténészek egyike másikánál fölbukkan. De van egy vitapartnerem, nem tudom nevét, nevezhetem-e, vagy mondhatom, Mezei Barna jogtörténész professzor, aki az én cikkem megjelenésre úgy válaszolt, hogy a conventus generalis kifejezés, vagy a congregatio generalis kifejezés, ezek minden további nélkül szinonimáik a diétának. A viszont válasz pedig úgy hangzott, igen, valóban így van, igen, csak mindig hozzátették azt, hogy régni hungárié. Tehát conventus generalis régni hungárié, az valóban országgyűlés, az igen, az diétának szinonimája. De Rákóczi conventus generalisánál nem az szerepel, hanem az, hogy onodiensis, meg Széchenyiani, tehát szó nincs arról. Emlékiratokat, hogyha elővesszük, Rákóczi emlékiratot, a Széchenyi országos gyűlésnek a első komoly problémája az, hogy minek nevezzük az összejövetelünket. Nem nevezhetjük diétának. Nem nevezhetjük. Azért, mert az ország előjárói nincsenek itt. Például. Tehát a nádor, Eszterházy Pál, hát az különben Rákóczi nagyon-nagyon rossz véleménnyel volt a nádorral, hogy amikor kellett, akkor nem állt a sarkára, a királlyal szemben, nem képviselt a nem... Igen, természetesen, természetesen. Szóval nem lehet semmi körülmények között a régi hungáriai kifejezés nélkülözni. Úgyhogy Széchenyben conventus generalis, vagy általános gyűlés, vagy országos gyűlés, ez tetszés szerint ezt lehet szinonimát. De igenis, nem lehet országgyűlésnek nevezni. Na most akkor még egy nagyon fontos dolog, az országgyűlés törvényhozó hatalom, törvényhozással ér véget egy országgyűlés. Na most az országos gyűlés, Rákóczi, ő úgy tekintette, hogy ez egy országgyűlés is az ő szempontjából, és végzéseket, artikulusokat fogalmaztak meg. Na de ezek az artikulusok azért később, miután lecsendesedik az ország, a corpus jurisba bekerülnek. A Rákóczi féle országos gyűléseinek az artikulusai nincsenek ott.
De most például ez az 1705-ös
Széchenyi országos gyűlésen,
hogyha itt a korábban Erdély fejedelemévé választott Rákóczit már itt vezérlő fejedelemé választja az országgyűlés, nem választotta annak? Mert ugye erről szóltak az írások.
Na, akkor jön a következő.
Jön a következő, tisztázandó
kérdés.
De nem erről volt szó, hogy vezérlő fejedelemmé választották?
Igen, ez így rögzül a közgondolkodásban, hogy vezérlő fejedelem, sőt.
Ami mit jelentene? Tehát a nádorhoz képest...
Őt 1704-ben megválasztották.
Erdélyi fejedelemnek,
de nem iktatták be.
Így van.
Magyarországon 1705-ben, Széchenyben őt duxá választották. Vezérré választották.
Tehát a vezér és a vezérlő fejedelem az nem ugyanaz.
Ez két különböző cím. Uh-huh. Két különböző titulus. De a két különböző titulust összeolvasztották úgy, hogy vezérlő fejedelem. Tehát amikor én ezt leírom, akkor kötőjelesen használom. Mert Magyarországon ő, idézőjelben mondom, csak dux, Erdélyben pedig princeps. Ha én ezt lefordítom, akkor vezér, vezérlő, kötőjel, fejedelem.
Ez olyan, és, mint az olaszoknál a duce például? Tehát mondjuk a duce-nek
használták. Hát a duxból, uh-huh. Hát a duxból, uh-huh. Igen. Tehát a vezér, uh-huh. Igen. És teljhatalommal rendelkező Magyarországon, Erdélyországban princeps. Magyarországon dux.
Mm-hmm.
Na most ez a dokumentumokban össze-vissza használják, a korabeli dokumentumokban, aki a jogban egy kicsit járatosabb volt, tehát gondolok itt a jegyzőkre, azok szigorúan megkülönböztették.
Vagy notáriusokra.
Igen, notáriusok. Szigorúan, vagy szekretáriusok. Tehát szigorúan megkülönböztették a két titulust. Tehát eleve a címzésben van nem is számtalan olyan, amit vezérlő fejedelem, de például a Széchenyi, a magyar nyelvű Széchenyi szövetséglevélben így van, vezérlő fejedelem kötőjel nélkül vezérlő fejedelem. Ez honosodott meg nekünk, hogy a tankönyvekben, meg stb. De nem, ez dux et princeps. Tehát ez a címe és titulusa is egészen más jogkör jelent. Magyarországon a dux teljhatalommal rendelkező valaki, mind belg, mind külpolitikai tekintetben.
De a nádorhoz képest, a nádor a király helyettese, ugye így szól a fáma, de a vezér az pedig...
Hát akkor a felkelőknek a vezetője. A szabadságharcnak a vezetője. Tehát ez nem hivatalos. Hát a király szempontjából, nádor szempontjából nem, ez nem hivatalos. Ezért szabadságharc, hogy visszaállítani a szabadság jogokat. És nem a függetlenségről van szó, nem magyar királyság függetlenségéről arról van szó, hogy a Habsburg dinasztiától való függetlenedésről van szó. Tehát nyerje vissza Magyarország azokat a jogokat, ami az 1687 előtt megillette. Az oldi országos gyűlésen is, ugye amikor kimondják az renunciációt és a detronizációt,
magyarul a Habsburgház trónfosztását,
akkor az azt jelenti, hogy igen, interregnum, de a magyar királyságban beálló interregnum. Magyar királyságon belüli király nélküliség hivatalosa.
Na de most, hogyha ezt egy országos gyűlésen kimondják, hogy már pedig akkor a Habsburgház mi innentől
koronától nem megfosztatott,
az most ezzel mit érnek el, vagy ez most mit változtat, akkor inkább azt kérdezem.
Még inkább elmélyítette az ellentéteket, kibékíthetetlenné
tette. Jó, de jogilag nem változik semmi.
Az ég ott a világon semmi, nem tud. Csak abban az esetben, hogyha itt ez a fegyveres küzdelem, ugye végérvényesen legyőzi az ellenséget. Na de, ez az interregnum akkor ugye azt jelenti Bercsényi szavaival, hogy szó szerint szeretném idézni Regina Hungária. Ez egy Jungfrau, tehát egy mennyasszony. És a mennyasszonynak lesznek kérői Európában. Vagyis külső hatalmak felfigyelnek Magyarországra, és király választás lehetővé válik a jelenkezők közül. És ez ilyen értelemben a lengyel példának a mintája, a lengyel példának az utánzása, mert ott mindig, igen, a király ellenében is választanak ellenkirályt. Mint ahogy Rákóczit is meg akarták ugye ellenkirálynak választani 1707-ben. Tehát Bercsényi már 1705-ben kapacitálta Rákóczit arra, hogy mondjuk ki az interregnumot, mert meghalt a király Lipót. És ez a nem király, bármint a fia, hát akkor miért nem kellene kikényszeríteni a királyválasztást. Nem kizárva azt, hogy esetleg őt választják meg. Hát Miksa Emánó erre gondoltak, a bajor választóra gondoltak elsősorban. Na de szóba jött a porosz trónörökös. Szóba jött az orosz cárnak, Péter cárnak a fia. 1780,
de mondjuk 1700... ezek a esélyesek, mondjuk a Rákócziék esélyese is voltak, tehát mondjuk egy bajorral, egy porosszal, egy orosszal mivel jártunk volna jobban?
Ez ki rá? Na most...
az, hogy... ki tudja már, ugye?
Magától értetődő, hogy ez lehetetlenség, így függetlenül attól, hogy interregnum, tudnék, Franciaország állandóan kötötte a szepet a karóhoz, hogy egy lázadó fiúrral én nem köthetek szövetséget, csak azzal a személlyel köthetek követséget, aki szuverén, és akkor Magyarországon szuverén vagyok, vagy nem vagyok szuverén. Ő Erdélyország szuverén uralkodójának képzelte magát. Tehát a princepséget, a megválasztott fejedelemséget, ezt elismertetni kívánta, óhajtotta, és nem a Magyar Konfederációnak az élén kívánt óhajtott maradni, hanem Magyar Lipót fia helyett, József helyett meghívni olyan személyt a magyar trónra, akit választ a magyar nemesség, és koronáz a magyar nemesség. Tehát Magyarországban és Erdélyországban gondolkodik, ez két különböző szint a Rákóczi gondolkodásában és tervében. És ő Erdély fejedelmeként kívánt jelenni a kikényszerített magyar választás mellett.
Mikortól lett ő legitimen Erdély fejedelme? Tehát most az egy dolog, hogy ez a...
Na most természetesen ugye ez csak a erdélyi felfogás szerint legitim. 1707-ben, igen, amikor Marosvásárhelyen beiktatták, ugye, fejedelmi székbe ültették, a fejedelmi választást 19 feltételhez kötötték az erdélyiek, ezt ugye kölcsönösen megbeszélték, igen, pontosítunk, stb. Stb. És erre nagyon-nagyon odafigyelt, hogy megsértse az erdélyi rendeket. És Marosvásárhelyen, igen, megválasztották, és 1704-ben, 1707-ben pedig, igaz, a fejedelmi székbe ültették. Na most ez az erdélyi törvények szerint, ugye ez egy legitim. 1711 után véletlenül sincs megint, hogy Corpus Juris, mert a Corpus Juris van erdélyi része is, és van magyar része. Szó nincs róla.
Hát mondjuk 1711 után gyakorlatilag ez itt sorban minden érvénytelenné vált.
Hát 1707-től kellene akkor indulni, mégpedig a szeptember 4, szeptember 15, tehát ez a Gregorián és a Julián naptárnak a egy is ugyanazon napját jelenti, tudnék ez az a bizonyos varsói szerződés, amelyben Péter és Rákóczi megköti azt a szövetség, 17 pontból álló szövetséget, amely értelmében Rákóczi lengyel király lesz. Elvállalja a lengyel királyságot. Ennek az egész szerződésnek az alapja, meg alap gondolata az volt, hogy Lengyelországban nincs király, és van király. Tudnélik, 12. Károly svéd király elűzte a második Ágost, lengyel királyt, és választatott egy neki megfelelő szemét, ez a Stanislav Leszczynskit. De Stanislav Leszczynskit lengyel nemesség egy része fogadta el, a másik része nem fogadta el. Uh-huh. És Péter ezzel az elégedetlenkedőkkel leült, megállapodtak, hogy hívnak egy lengyel trónra valakit. és Nagy Péter követei, meg lengyel követek megkeresték Rákóczit, és felkérték arra, hogy vállalja el a lengyel királyságot. És Rákóczi, hát hosszú hezitálás után, de azt mondta, jó, de ebben a 17 pontos megállapodásban ott van az, hogy Péter 20 ezer katonát fog biztosítani Rákóczinak Magyarországra. Uh-huh. De csak akkor, hogyha őt lengyel királynak megválasztják, és megkoronázzák.
Ez a cár feltétele volt.
Igen. Uh-huh. Igen, pontosan így van.
Azért akarta ő Rákóczit lengyel királynak, hogy akkor tulajdonképpen, hát most csúnyán mondom azt, hogy bábja legyen, de vagy legalábbis ő irányíthassa akkor ott a dolgokat. Tehát, hogy Rákóczi az ő embere legyen magyarul.
Persze, magától értetődő, tehát 12. Károlynak a, ha tetszik, neokirálynak érdekes módon nevezték, ugye Stanislav Leszczynszkit, az nem elfogadható a lengyeleknek, mert például az egy protestáns.
Igen.
Az egy protestáns királynak a adományát azt nem szabad elfogadni Lengyelországban. Igen, tehát kell egy katolikus, minden. De Péter több vasat tartott azért a tűzben, mert ő fölkérte például Savoy Jenőt is. Savoy Jenő azt válaszolta neki, hogy neki ezt meg kell konzultálni a császárral.
Szépen tehát vagyunk.
Addig ő nem mondhat semmit. Na de megkértek például Marlborough herceget is. Természetesen voltak, az előbb emlegetett, ugye Lubomirskiek közül is volt egy kiválasztott, Senyavszki is volt egy kiválasztott, tehát volt ugye helyi érdekeltség is a lengyel koronára. Mindez attól függ, hogy a svéd 12. Károly vezette hadjárat mennyire sikeres Oroszország ellen. Tudni, Lengyelországból kiszorította az orosz csapatokat, és 1707 után 1708-1709 ez a keleti hadjárat. Tudni, 12. Károly, akit vasfejűnek csúfoltak, konoksága és makacsága miatt, azt terjesztette, meg mindenhol emlegette, hogy addig nem nyugszik, még Péterrel le nem számol úgy, mint második Ágost lengyel királlyal. Mert ezt nem lehet tűrni, stb. Stb. És 1709-ig sikeres a dolog, de Poltavánál olyan vereséget szenved 1709-en, hogy azt nem heveri ki Svédország. És 1700...
Hát azért az nagy, valljuk be jutólag, meg egyáltalán azért az nagy falat. Tehát, hogy egy akkori orosz nagy birodalmat én be akarok kebelezni, vagy legalábbis le akarok igázni, azért az nagyon nagy vállalkozás a svéd királynak, nem?
Hát eleve reménytelen. Meg a vasfejűség arra vonatkozott, ugye, hogy 1700-tól kezdve 1708-ig nem volt olyan csata, amit ne 12. Károly nyert volna meg az oroszok ellen. De 1708-ban és 1709-ben katasztrofális vereséget szenvedett. Egyrészt azért, mert nem volt megfelelő utánpótlás. Nem volt megfelelő élelmezés. És akkor itt most nem menjünk bele, hogy Mazepa kozák hetmannak mi volt a szerepe, meg mi volt. Mi nem volt a szerepe. A lényeg az, hogy Mazepa kozákjai svéd táborban vannak. Svéd táborban vannak. Na, egy aktualitást azért hadd mondjak el. Ugye Mazepa árulását az ortodox egyház utána megbüntette, és kiátkozta. Egyszer is mindenkorra. De hát a politikai helyzet megváltozása Ukrajnában azt jelentette, hogy most 2000, nem merem mondani hangosan, de azért 14-ben rehabilitálták volna. Mm. Rehabilitáltatták. Mégpedig azt hiszem a konstantinápolyi zsinattal. Úgyhogy Mazepa a mai nap az ukrán felfogásban nem áruló. Az oroszoknál továbbra is kiközösített és áruló. Hmm. Igen, mert 12. Károllyal ugye működött egyre. Na most ez azért érdekes ez az egész, mert a poltavai csata után hát Rákóczinak az 1707-ben kötött szerződése, hát az semmis lesz, mert a lengyel területek fontosabb az orosz politikai érdekeknek, mint egy Kárpát-medence. svédek hatalmát kell megtörni, és ez a Baltikumot jelentette. És abban a pillanatban, amikor Poltava nagyon-nagyon súlyos vereséget szenvedett ugye Svédország, akkor el kellett gondolkodni Péternek, hogy Rákóczi legyen lengyel király, vagy pedig akit elűztek, hívja vissza. És nyilvánvaló, hogy azt a variációt választotta, úgyhogy második Ágostnak megbocsátott, visszahívta, visszafogadta, és együtt fognak majd utána a svéd maradék befolyást ugye felszámolni. Ez 1700. Poltavából azért megmenekültek ilyen 1500-2000 fő lengyel-svéd és ezek Magyarországra szöktek. Az oroszok elől, tehát Magyarországra érkeztek, és Rákóczi munkáson feleskedte őket, és ők részt vesznek az utolsó nagy csatában, 1710 ugye a Romhányi csatában. Igen. És ott vannak a Potocki seregei, meg Grudzinszki katonái, de az más kérdés, hogy a csata után sürgősen élelemszerző akciókba fogtak, és gyorsan elvonultak, meg kivonultak, és kiszoktak a Kárpát-medencéből vissza 12. Károlyhoz, aki török földre menekül Poltava után, és ott fognak gyülekezni majd Benderben.
Gyakorlatilag ugye azt általános iskolai tanulmányaiból, meg középiskolai tanulmányaiból a rádióhallgatók is tudják, hogy 1711-ben lezárul a Rákóczi szabadságharc a szatmári békével. Azért attól függetlenül, hogy ez számunkra, illetve hogy a Rákóczyak a szabadság jogok elérésében, tehát nem sikerültek az eredeti tervek, azért abban mindenképpen hasznos volt, vagy volt ennek a 8 évnek egy olyan meg kellett történnie vetülete, hogy azért a Habsburgok csak felismerték, hogy a magyarok innentől fogva mindig is potenciális veszélyt jelenthetnek. Tehát nem fogják ők annyiban hagyni a szabadságukat.
Egy érzékeny pontra tapintott rá, mégpedig ugye a szatmári béke elnevezésre. A hivatalos neve pacifikáció.
Ami nem béke.
Hanem békesség.
Békesség.
És ez természetesen, ugye ez megint a közgondolkodásban, ez meg tankönyvekben, stb., ez mindig béke, 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 és arról nem is beszélve, hogy a Rákóczi kornak nagy kutatói mindegytől egyik békét mondtak. És 2005-ben, Széchenyben, amikor volt a jubileumi konferencia, akkor Várkonyi Ágnesnek én szóvá tettem ezt a béke-békesség dolgát. Tudnék, a levéltárban meglévő dokumentumnak a pontos címe Puncta Pacificationis. És ennek
és a békesség pontjai?
Pontjai, igen. És ennek a magyar változata megjelent Pálfi János titkárának, Pulai Jánosnak a latinul, és megjelent magyarul is a változata. Tudni, Pálfi felesége nem tudott latinul, ezért neki lefordította, és a címe természetesen békesség. Szatmári békesség. És ez azért nem mindegy, megint az én felfogásom szerint, és erről is vitatkoztunk. Ja, az is érdekes volt, hogy Várkonyi Ágnes ugye arra hivatkozott, hát Márki Sándor is így használta, Asztalos Miklós is így használta, miért kell ezt most megváltoztatni? Szerintem nagyon fontos szempont miatt meg kell igenis magyarázni azt, hogy a Pax meg a pacifikáció, ez két különböző dolog. A pacifikáció, ez magyar Rákóczi vonatkozásában azt jelenti, hogy a király meg az alattvalói között létrejött egy megállapodás, létrejött egy megegyezés, hogy azt mondjam, kiegyezés. Károly Árpád nagyon-nagyon remekül vetette föl annak idején, hogy a magyar történelem a Habsburgok vonatkozásában, ha jól emlékszem, 9 kiegyezést, megegyezést kötöttek. 1867 is ugyanilyen kiegyezés, megegyezés. 1606, bécsi, nem béke, az is pacifikáció
volt, bocskai. Igen.
Tehát igenis én határozottan és sokszor emlegetem és állítom, hogy nem Pax. Függetlenül attól, hogy Bánkuti Imre is béke, szatmári béke. És igen, a szakirodalomban megítélésem szerint ez ki nem beszélt jogtörténeti, azt hiszem, hozadék, hogy igenis ez, a pacifikáció és a Pax, ez két különböző dolog. Ez nem ekvivalens.
Nem, csak kérdés az, hogy mondjuk mennyi idő kellene ahhoz, hogy ezt szépen lassan átalakítsák.
Úgy tűnik, hogy évtizedek. Úgy tűnik, hogy évtizedek.
Mert ugye ez gyakorlatilag most amióta ez ugye megköttetett 1711-től 2026-ig, tehát ez ugye 313 éve, ez így van. Tehát, hogy ennek sok idő kell, hogy mondjuk lehet, hogy 100 év múlva már így fogják tanulni.
Az emlékműveken is mind béke. Uh-huh. Az emlékműveken is, igen. És hogy elmegy az ember oda Nagymajténba, és akkor ott van a béke. Na most még egy utolsó gondolat a vonatkozásban, hogy az amnestia mindenkire kiterjedt a szatmári pacifikáció értelmében.
Használjuk a latin kifejezést is, akkor nem.
Igen. Tehát a csendesség, békesség, lecsendesítés, ami tetszik, igen, mindenkire kiterjedt. Ha 3 héten belül a vezetők hazatérnek, ők is minden további nélkül régi jogaikba visszahelyeztetnek, stb. Ez egy óriási dolog természetesen, mégpedig a vonatkozásban, hogy el lehet indulni a béke garantálása mellett egy építkező folyamat beindulhat, megindulhat, mint ahogy az egész 18. század nem más, mint az ország benépesítése és gazdasági fellendítése. Tehát nem szabad azt mondani, hogy...
Ez egy méltányos ajánlat volt, nem?
Tehát... Mindenféleképpen reális, maradjunk annyiban. Reális, mindenféleképpen tudnék. Még egy dolgot nem szabad elfelejteni. 1709 és 10-ben olyan pestis járvány van Magyarországon, hogy 400 ezer ember hal meg.
Bizony.
A Rákóczi szabadságharc 8 éves időszakában pedig 85 ezer. És Bánkóti Imre, nagyon neves történészünk emlegeti ott a értékelésnél, hogy nem volt már kivel is, nem volt mivel harcolni.
Igen.
Rákóczi 1711 februárjában ugye elmegy Lengyelországba, és onnan Károlyit például vádolni azzal, vagy éppen kérlelni, és utána szigorúan hazaárulózik, mert Pálfival ugye megegyezett, kiegyezett, onnan mert ő felszabadítóként akart visszajönni, és ez megint Bercsinek a hatása. Felszabadítóként. Mert hogyha bezárkózok Munkácson, és nem tudom, hogy meg kell adni magamat kapituláció, akkor a nemzet örökre megbélyegez bennünket. De felszabadítóként visszajöhetünk.
Tehát ő haragudott Károlyra, igen, mert hogy gyakorlatilag ő letette a fegyvert, vagy...
Hát ő volt a Dux.
Igen.
Ő volt a Dux, igen, és amikor elment Lengyelországba, akkor teljhatalmat átadta Károlynak. És Károly, meg Pálfi, a két magyar, ugye két magyar, de horvát bán, igaz, és Károly a fő generális, leültek, megvitatták, stb., és Károly, mivel harcoljunk, kivel harcoljunk?
Igen. Ez egy kicsit olyan deja vu a Kossuth Görgei esetnél egy jó pár évvel később. Nem mondom, hogy teljesen összehasonlítható, de vannak hasonszálak benne. Ezen még nem gondolkodott el talán? Hát de nem, hát Kossuth is átadta Görgeinek.
Áruló,
igen, átadta Görgeinek ugye a hatalmat.
Ja, maradjon.
És utána persze ő vitte el azt a balhét, hát így is nevezhetjük. Hát az a lényeg, hogy ugye a szatmári békességgel amnestiát kapott felkelők, Rákóczi nem élt ezzel, mert ugye nagyon jól tudjuk, hogy ő
Rodostóba vonult. Elhoztam a faximile kiadását is a békességnek, itt van a táskám.
Majd nézzük a beszélgetés után. Tehát Rákóczi ezt nem fogadta el, és ő inkább vállalta az emigrációt.
Mindig a felszabadító, abban gondolkodott, ugye, hogy felszabadítók itt visszatér. Ezért van egy Franciaországban, ezért fog a törökökhöz menni végül 1717-ben.
És ott is marad, és ott is hal meg.
Igen.
Tudnánk még erről is beszélni, meg egyáltalán a szabadságharc kimeneteléről, mit adott,
Eger
mit nem adott. Mindenről, Eger vonatkozásáról,
Eger
de már így is egy adásból kettő lett, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Jó volt felidézni a régi tanulmányokat. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen én is a meghívást. Thank you.
elhangzott műsorunkban a 350 éve született II. Rákóczi Ferenc nevével fémjelzett szabadságharc kimeneteléről, lezárásáról, eredményeiről dr. Gebei Sándorral, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával beszélgetett Klész Beáta. Az összeállítás második részét jövő héten ugyanebben az időpontban sugározzuk. A most elhangzott adást vasárnap 20 órától megismételjük.